jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Ezen a mai találkozón bizonyára tudják, de elmondom ismét, hogy vasárnap, január 29-én Orbán Viktor elnök úr Budapesten évértékelő beszédet tart. Ezt megelőzően 5 témában, 5 vidéki helyszínen Mikola István miniszter úr.
Azt hiszem elmondhatjuk, Júli, hogy Toller Lászlónál csak Mikola miniszter úr belépője jobb.
Nem is tudom, hol hagytuk el, mert a lépcsőfordulóban még megszámoltam, mindenki megvolt. Na tehát az évértékelő budapesti beszámolót megelőzően 5 vidéki helyszínen, 5 különböző témában gyűjti az elnök úr az önök segítségével a tapasztalatokat ezeken a találkozókon, találkozások alkalmával különböző beszélgetéseket folytatunk, és mondom, tapasztalatokat gyűjtünk. Nos, nyilván az érdekli önöket, hogy mi is ez az 5 téma. Hát kérem szépen, volt a munka, volt a család, aztán még lesz egészségügy, megélhetés és otthonteremtés. A munkáról, a munkavilágáról, Dombováról értekeztünk az emberekkel, a családról, gondoskodásról és minden ezzel összefüggő témáról Egerben tartottunk közönségtalálkozót, és ma itt vagyunk Pécsett, mit gondolnak, mi a téma? Az egészségügy, így van, elnök úr, miért pont ez?
Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a pécsieket és a környékről érkezetteket is szeretettel köszöntöm. Polgármester urat is köszöntöm, láthatták, az előbb ide is jött, kezet is fogtunk, ez azért hasznos, mert ezzel bemutathattuk, hogy a nagy koalíciónak hol vannak a végső határai. A mai világban ez sem kevés, ne tessék lebecsülni, tisztelt hölgyeim és uraim. Nos, miért az egészségügy? Amikor a nemzeti konzultáció keretében ezelőtt néhány hónappal megkérdeztük Magyarországot, hogy a polgárok mit tartanak a legsúlyosabb és legnehezebb kérdésnek, illetve kérdéseknek, akkor az egészségügy előkelő helyet vívott ki magára. Ha megengedik, föl is olvasok 3-4 mondatot, amit a nemzeti konzultáció összegzéseképpen meg tudtunk állapítani. Kiderült, hogy komoly félelmek élnek az emberekben, félnek, hogy tovább emelkednek a gyógyszerárak, és nem fogják tudni kiváltani a számukra létfontosságú gyógyszereket. Attól is félnek, hogy privatizálják a kórházakat, és ennek következtében megszűnhet az ingyenes orvosi ellátás. Aggodalmat kelt az is, hogy fontos vizsgálatokra és műtétekre heteket, sőt hónapokat kell várni. Félnek, hogy a betegségük ki sem derül időben, vagy nem fogják őket meggyógyítani a kellő időben. Azt is előkelő helyre tették a nemzeti konzultáció során az emberek, hogy az egészségügy helyzetén változtatni kell, és úgy fogalmaztak a legtöbb interjúban és kérdőívben, hogy Magyarországnak egészségügyi garanciákra van szüksége. Azt kérik, hogy garantáljuk, a kórházak állami tulajdonban maradnak, garantáljuk, hogy mindenkit időben tudjanak megvizsgálni és ellátni, és garantáljuk, hogy a gyógyszerárak nem szöknek az egekbe, mint manapság. No hát nagyjából ez volt az a közvélekedés, amely indokoltá tette, hogy az év értékelő beszélgetések során az egészségügynek külön napirendet szenteljünk. De miért éppen Pécsett? Tehát erre a kérdésre is érdemes válaszolni. Itt Pécsett az elmúlt években történt valami, amiről mi azt gondoltuk Mikola Istvánnal és az ő szakértői csapatával, hogy mintaértékű, minta példaadó lehet egész Magyarország számára, amikor az egyetem és a megyei kórház között kialakult egy szoros szakmai együttműködés. Ráadásul Pécsnek jó esélye van arra, hogy az egészségügyi ellátásban regionális központtá váljon. Tehát úgy éreztük, hogy történt valami, amiről pozitív példaként lehet majd beszélni, és amiből okulhat az ország többi nagyvárosa, fontosabb megyéje is. Azonban az elmúlt időszakban rossz híreket kaptunk Pécsről. az a hír látott napvilágot, hogy privatizálni szeretnék a megyei kórházat, és ha a megyei kórházat privatizálják, akkor az az együttműködés, ami az egyetem és a kórház között létrejött, valószínűleg megbicsaklik, és az a példaértékű megoldás, az együttműködés, ez immáron elvész. Azt gondoltuk, érdemes tehát eljönni Pécsre, érdemes beszélgetni az érintettekkel, orvosokkal, professzorokkal, egyetemi emberekkel, és talán miután itt helyi konzekvenciája is van ennek az ügynek, talán éppen Pécset érdemes az itt élő emberekkel szót váltani az egészségügyről. Hát így kerültünk ide Pécsre, és ezért választottuk a mai beszélgetésünk témájául az egészségügyet.
Köszönöm szépen, mindjárt itt hadd tegyek föl két kérdést talán, ami épp a kórházzal függ össze. Nehéz volt eldöntenem, hogy most a gyógyszerrel, a kórházzal, egészségügyi ellátással kezdjük-e, mert elnök úr megadta az alaphangot, úgyhogy itt van egy észrevétel. A kórház nem cipőgyár. A cipőgyárban cipőket termelnek, a kórháznak viszont nem az a feladata, hogy beteget és betegséget termeljen. Az alapellátás, a biztonságos ellátás és az ellátás színvonala aggasztja leginkább az embereket. Azután a privatizációval kapcsolatosan is van itt egy észrevétel, hogy érdekes módon mindig ott kezdődik a privatizáció, ahol nagy beruházás valósult meg. Itt Pécsett azt hiszem, hogy a megyei kórházban volt ilyen.
És még egy kérdés, a kórházak állapota síralmas, írja SMS-ben valaki, a horribilis TB járulék mellett nem ezt érdemelnénk, ezért ki a felelős. Ön volt már elnök úr például Gyöngyös Bedő, de aztán attól még a halál is jobb. Hát ezt érdemeljük?
Most, ami a privatizációt illeti, ha megengedik először, nem egy szakmai szempontot választok a témához, hanem egy politikait. Ezt a kérdést szerintem Magyarország polgárai eldöntötték. Volt egy népszavazás. 7 millió ember azt mondta, hogy nem ért egyet a kórházak privatizálásával. Lehet, hogy ez néhány százalékkal elmaradt attól, ami ahhoz kellett volna, hogy a kormányzatot kötelezze olyan törvény megalkotására, amely megtiltja a privatizációt, tehát lehet, hogy jogi értelemben néhány százalék hiányzott, de politikai értelemben elsőprő többség fejezte ki a véleményét, és mondta azt, hogy nem akarják, hogy privatizálásra kerüljenek a magyarországi kórházak. Ez minden jóérzési kormánynak, minden demokratikus kormánynak tudomásul kell vennie, és érvényesítenie is kell, illetve kellene. Aztán sokat beszélgettem a nemzeti konzultáció során idősebb emberekkel, akik egy másik szempontot is felvetettek. Azt mondták, hogy ezeket a kórházakat, amikor ők még fiatalok és aktívak voltak, az ő munkájukból, az ő munkájukkal építették föl. Lehet, hogy a kormány gyakorol most fölötte rendelkezési jogokat, de ezek az ő kórházai. Ők nem akarják eladni, és attól félnek, hogyha fizetni kell majd az ellátásért, akkor az ő általuk épített, immáron privatizált kórházakban erre nem lesz mód. Tehát ők kétszeresen járnak majd rosszul. Tehát úgy látom, hogy az idős emberek különösképpen ellene vannak a kórház privatizációnak. A harmadik szempont a szakmai természetű. Ott, ahol magánosították a kórházakat, Európa néhány országában a helyzet csak rosszabb lett. Vannak magyar tapasztalatok is. Néhány kórházat sajnos ilyen-olyan ügyeskedéssel kijátszottak a közvagyon köréből, és ma már lényegében privatizált kórházként működnek. Mindenhol elbocsátások, van olyan kórház, ahol 120 ember bocsátottak el, mindenhol pénzügyi zavarok, és több helyütt azóta már ügyészségi vizsgálatok is zajlanak. Minden tapasztalat azt mutatja, hogy ettől a lépéstől inkább tartózkodni kellene. Van itt azonban még két dolog, ha Júlia megengedi, még ezeket szóba hozom. Igyekszem visszafogottan fogalmazni. Hogy is szokott sor kerülni ezekre a privatizációkra? Filmszerűen tergessük le magunk előtt az eseményeket. A kisebbi koalíciós párt valamelyik vezetője föláll, és bejelenti, hogy az állami tulajdon rossz dolog. Az állam rosszabb gazda, mint a magántulajdonos. Zárójel, az nem zavarja meg, hogy közben ő felelős egyébként az állami vagyon helyes működtetésért, hiszen kormányon lévő párt. Ezek után a pénzügyminisztérium ilyen-olyan eszközökkel elvonja a kórházaktól a pénzt. Lényegében kormányzati intézkedésekkel a csőd szélére sodorja őket. Ekkor föláll ismét a kisebbi koalíciós párt, és azt mondja, no látják, megmondtuk. Az állam rossz tulajdonos. És akkor azt mondja az egészségügyi kormányzat, hogy kedves barátaim, vagy éhen haltok, vagy tönkre megy a kórházatok, vagy privatizálás lesz. Maga a kormányzat idézi elő, szerintem szándékosan, azokat a helyzeteket, amikor már szinte nem marad más mentője az ott dolgozó emberek számára, mint hogy magántulajdonba kerüljön a kórház. Na ezt a játékot játszák velünk, és mi magyarok ezt pedig szó nélkül tűrjük. Az utolsó megjegyzésem pedig az volna, hogy természetesen mi nem vagyunk a magánkórházak ellen. Hát aki magánkórházat akar, az építsen magának egyet. Aztán működtesse, és ott termelje meg a használat. Most. Összességében tehát azt kell mondanom, én nem akarok beleszólni, természetesen nem is tehetem, hogy beleszóljak a Baranya megyeiek életébe és sorsába. Önöknek kell eldönteni, hogy mi legyen a Baranya megyei kórház sorsa, de ha engem kérdeznek, ha tőlem kérnek tanácsot vagy véleményt, én azt tudom mondani önöknek, hogy minden szempont az ellen szól, hogy magántulajdonba kerüljenek a kórházak. Itt még egy lezáró megjegyzésem talán lehet, ugye, Júlia? Mert nyilván azért azt a kérdést önök fel akarják tenni, hogy rendben van, ne privatizáljuk, de mi lesz velük? Mi lesz ezekkel a kórházakkal? Mi fejünkben egy olyan magyar egészségügy képe rajzolódik ki, amely magyar állami felelősséggel működik. Tehát mi nem magánegészségügyben, hanem állami felelősségű egészségügyben gondolkodunk. Azt gondoljuk, hogy a magyar államnak felelősséget kell vállalnia, és eleget is kell tenni ennek a felelősségnek, ami az emberek egészségi állapotának megőrzése és a beteg emberek meggyógyítása érdekében szükséges, illetve fönnáll. Tehát mi nem privatizált kórházak láncolataként képzeljük el a magyar egészségügyet, hanem az állami felelősség, az állami finanszírozás, az állami működtetés, az állami minőségbiztosítás felelősségi rendszerében gondoljuk el az egészségügyi intézmények működtetését. Még egy megjegyzés, ha Júlia megengedi.
Sok a lábjegyzet,
bocsánat,
itt sorakozik a
kérdés. Azt szerettem volna ezzel mondani, hogy ha sikerült világosan elmondani a szándékainkat, akkor láthatják, hogy mi az egészségügyben nem minden fölforgató reformokat vagy változásokat akarunk. Az egészségügyben szükség van változtatásokra, változásra, de a változásnak az lehet a célja és az értelme, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek. Ezt célozza a változás, és úgy érzem, hogy erre a programunk segítségével képesek is leszünk.
Most a privatizáció kapcsán eddig a kórházakról esett szó, de ha már a privatizációnál tartunk, akkor beszélgessünk a gyógyszertárakról és a patikákról, amelyeknek egy része magánkézben van, de úgy tűnik, hogy most még inkább magánkézbe kerülnének, mármint úgy értem, hogy nem magyar tulajdonosok kezére esetleg. Tehát kinek a kezén legyenek ezek a gyógyszergyárak, hogyan lehet segíteni a magángyógyszertárakat, vajon a fiatalok hogyan tudnak ilyet létrehozni, és ha már a gyógyszertáraknál vagyunk, akkor a kis településeken lévő patikákról is kéne szót ejteni, hiszen ugye itt ugye Bécset vagyunk, de nyilván, hogy itt a környező településeken nyilván vannak ilyen kis gyógyszertárak, amelyek ugye állami támogatás nélkül nem igen tarthatók fenn, hiszen ma az egyik találkozón délelőtt azt mondták, ha jól emlékszem, hogy 2-3 ezer fős létszámnál rentábilis egyáltalán egy ilyen kis gyógyszertárnak a fenntartása. Aztán azt is mondták ma, hogy a gyógyszerellátás azt nem lehet összekeverni a gyógyszerkereskedelemmel, hiszen nem mögött emberek vannak, mégpedig beteg emberek. Hát ez jó sok kérdés egyszerre, de hát a sok lábjegyzet után most sok kérdés következett. Bocsánat.
Érdemlem. Tehát ha megengedik visszavágóként, kicsit messzebből kezdeném, Júlia, a választ. Amikor a patikákról beszélünk, akkor a ma még magyar kézben lévő patikákról beszélünk. Most ha a látószögünket kitágítjuk, és az egész magyar gazdaságra vetünk egy pillantást, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaságnak a legnagyobb baja ma éppen az, hogy nem a saját lábán áll. Ma Magyarországon ahhoz, hogy a magyar gazdaság előállítson 100 forintnyi értéket, ahhoz 150 forintnyi hitelt veszünk föl. Ez jól mutatja, hogy minél többet dolgozunk, nem a pénzünk nő, hanem az adósságunk. amit aztán fizetünk, az államadósságot meg majd még az unokáink is fizetni fogják. Ma körülbelül egy emberre, az aggasztyánokat és a most megszülető csecsemőket is beleértve, egy magyar állampolgár olyan 1.300.000 forintnyi adósság esik. Nem a saját lábunkon állunk azért sem, mert amikor arról van szó, hogy hogyan erősítjük meg a magyar gazdaságot, akkor sohasem a magyar kis- és középvállalkozókra számítunk, akkor mindig a külföldi befektetőkről van szó, a nagy cégekről, meg a privatizációról. Most, ha ezen a szemüvegen keresztül nézzük a patikák helyzetét, akkor azt tudom mondani önöknek, hogy a magyar gyógyszeripar, gyógyszerkereskedelem egész rendszerét szem előtt tartva, azt tudjuk mondani, hogy a gyógyszergyártó cégeket azokat már eladták. Már nincsenek magyar kézben, talán egy kivétellel. Ha a gyógyszer nagykereskedelmi cégeket nézik, azt látják, azok is mind külföldi kézben vannak. Egyetlen olyan hely van még az egészségkereskedelem, a gyógyszerkereskedelem területén, ahol még vannak magyarok, ahol még vannak pozícióink, ahol még a haszon a magyar ember erősíti. Ez pedig a patikák világa. Itt is megindult a verseny, ezeket is fel akarják vásárolni. A mostani kormányzat meg a polgári kormányzat között éppen az a különbség, hogy mi semmilyen olyan változást nem támogatunk, amely kinyitná a patikák megszerzésének lehetőségét a külföldiek előtt. Azt gondoljuk, hogy a patikáknak a magyar patikusok kezén kellene maradniuk. Ezen az alapon szeretnénk is megállapodást kötni. Természetesen igaz az, hogy a magyar patikusok egy része kis településen működik, és ezért nem jövedelmező a tevékenység, amit folytat. Nem jövedelmező akkor, hogyha a kormány nem veszi figyelembe, hogy kis településen közszolgáltatást, ez esetben gyógyszerellátást biztosítani, nem ugyanaz, mint egy nagyvárosban. Egy budapesti jól menő patika kérdéseit nem lehet összevetni egy kis települési hálózatot vagy környéket ellátó patika gondjaival. Ezért mi szeretnénk egyébként nem csak a patika esetében, hanem a pedagógusoknál is, meg az orvosoknál is egy olyan különbségtételt alkalmazni, hogy minél kisebb településen dolgozik valaki, egy olyan szorzóval megállapított pótlékot tűzzünk ki, amely kompenzálja ezt a hátrányt, tehát minél kisebb településen, minél inkább vidéki kis településen vállal valaki munkát, ez épüljön be a fizetésébe, és legyen valamivel magasabb a fizetése, ha pedagógus, vagy ha orvos, vagy éppen mondjuk gyógyszerkereskedelemmel foglalkozik patikusként. Ezzel a lépéssel szerintem el lehet érni azt, hogy a tisztességes hasznot nem többet, de a tisztességes hasznot a kis vidéki patikák is el tudják érni, és így magyar kézben maradhassanak. Van még néhány más speciális gondja a patikusoknak, de ezek részlet szakmai kérdések, és meggyőződésem szerint meg tudjuk kötni azt a programon alapuló együttműködést a patikusok kamarájával, amely aztán beépülhet a Fidesz Magyar Polgári Szövetség programjába, amitől pedig azt reméljük, hogy az önök segedelmével kormányprogrammá emelkedhet április 9-ét követően.
Addig azért van még jó néhány megoldandó probléma és kérdés.
76 nap.
Sokat fogunk dolgozni még addig. Úgyhogy arra biztatom a jelenlévőket, hogy tegyék fel a kérdéseiket. Nem tudom, van-e valakinek esetleg hozzászólni valója itt az úr, elnök úrral szemben, ottan itt az első kockán.
Az voltam vagyok közvágószülésről, és az elnök úr említette, hogy a nemzeti konzultáció során az emberek az első helyek közé soroltak az egészségügyelet színvonalát, ha csak nem a legislegelsőre. Ez is valóban így van, ez mindenkit érint, benne dolgozót, a beteget, de még az egészségest is, most vagy a jövőben, de mindenki által érintve. A kérdésem, elnök úr, hogyha önök alakítanak kormányt, tervezik-e azt, hogy a GDP arányos egészségügyi finanszírozást a jelenlegi 5% körüléről fölemelik, jelentősen fölemelik, gondolom, hogy 7-7,5 akár 8%-ra, mert az egészségügy a drága dolog, sok pénzbe kerül a világ minden táján, így itt Magyarországon is. Ebből a pénzből viszont egy nagyon jól működő és a betegek megelégedésére szolgáló egészségügyet is lehetne csinálni.
Szabad azt megkérdeznem, hogyan az egészségügyben dolgozik? Orvos?
Mi az háziorvos vagyok.
Háziorvos. No. Ha már... Ha már egy házi orvossal beszélgethetünk, akkor egy szakmai kérdést szélesebb hatóság előtt is hozunk szóba. Ugye a házi orvosi ellátást, azt mi magán alatta helyeztük, a praxist, ahogy fogalmaz a szakma, megpróbáltuk magánkézbe adni a házi orvosok részére. Ennek egyik fontos eleme volt az, hogy kimondtuk, hogy ha egyszer gazdasági szabályok szerint is működtetik a házi orvosi ellátást, akkor a gazdaság élet törvényszerűségeit is alkalmazni kell, vagyis mint minden gazdasági tevékenységnél itt is az eszközök használatának értékét, az eszközkopás értékét le kell írni, költségként el kell fogadni, ezt az amortizációnak. Ezt bevezettük. Az egyik legrosszabb döntése a most hivatalban lévő országvezetésnek éppen az volt, hogy mostantól megszüntetik az amortizáció figyelembe vételének lehetőségét, és visszakényszerítik egy gazdasági szempontból kétségbejtő helyzetbe körülmények közé a házi orvosokat. Ezen tehát mindenképpen változtatni kell. Tehát erre számíthatnak, hogy a korábbi állapotnak megfelelő lehetőség vissza fog állni. Most mikor a miniszter úrra, amikor ide érkeztem önökhöz a vonaton, egyfolytában osztottunk-szoroztunk, hogy pontosan mennyi is a magyar egészségügy részesedése a teljes nemzeti össztermékből. Ez azért olyan bonyolult, ez rendes országban nem ilyen bonyolult dolog, mert bele van írva a költségvetésbe, az ember felüti, elolvassa és tudja. Azonban bizonyára föltűnt önöknek, hogy az egészségügy miniszterek gyakran élnek azzal a csellel, hogy amikor, mint ön is szóba hozzák, hogy keveset fordítunk a nemzeti össztermékből egészségügyre, hiszen a minisztérium költségvetése csak 4%-a a teljes nemzeti össztermékben, akkor azt szokták mondani, jó, de más tárcáknál elrejtve még található egészségügyi kiadás. Amire az ember persze szívesen föltenni azt a kérdést, hogy miért kell rejtegetni? Miért nem írjuk bele, hozzuk előre és adjuk össze? De valóban az a helyzet, hogy van egy szakmai vita, hogy Magyarországban a nemzeti össztermékének 4-5%-át költi-e egészségügyre. Én azt mondom, hogy valahol 4-4,5% között lehet a valóságos helyzet. Ez jóval alacsonyabb, mint amit az európai országok általában megengednek maguknak. A 7%, amit ön mond, az reális. Azonban azt mondták nekem ma a különböző szakértőink, hogy ne ígérjen meg, ne mondjam be, ne vessen föl a 7%-os nemzeti össztermék arányos egészségügyi támogatás dolgát, mert már így is túl sokat beszéltem. TB járulék csökkentés, 14. havi nyugdíj, és így is nyakamon vannak a szocialisták, minden nap megtámadnak. Ezért először figyeljen ki magam, ezeket hátítsam el, és majd utána hozakodnak ezzel elő. De hogyha már így szóba hozta ezt a dolgot, azt tudom mondani önnek, doktor úr, hogy szerintem is az a helyes, az a kitűzendő cél, hogy a nemzeti össztermékből kb. 7%-ot az egészségügyre fordítsunk. Általában azt javaslom, hogy a teljes magyar költségvetési gazdálkodás, amely ma egy rejkeles táborathoz hasonlít leginkább, nem pedig a köz számára olvasható dokumentumra, ezt valahogy emészhető formára kellene hozni, és nagyon világosan 4 részre kellene szétválasztanunk. Hogyha egy egyébként középiskolai végzettséggel rendelkező ember fölüti, akkor el tudjon abban igazodni. Tehát ki tudja abból olvasni, hogy akkor Magyarországon mennyit költünk nyugdíjra, mennyit költünk egészségügyre, mennyit költünk szociális ellátásra és támogatásra, és mennyit költünk közszolgáltatásokra, mint a rendőrség, a hadsereg, a közigazgatás, az útkarbantartásra, amit mindenki igénybe vesz. Egy ilyen 4-es tagulású költségvetést kell készíteni, mert egyébként mindig a politikai elit gyanús saját titka marad a költségvetés megalkotása és az abban szereplő számokkal való érvelés, és ez erősíti azt a benyomást, amiben van igazság, hogy a politika a nadrágos emberek kúszultsága, mert rendes ember azt se érti, hogy miről beszélnek, amikor egymásra hadakoznak GDP-kkel meg százalékokkal. Tehát azt hiszem, hogy áttekinthető költségvetés lesz a 7%-os választ.
Köszönöm. Ha már szóba jött ez az amortizáció, házi orvosi amortizáció, az valóban egy jó lépés volt, magam is éltem bele, de ha már a só még nálam lehet egy kicsit, akkor szeretnék néhány gondolatot váltani önnel a úgynevezett működtetési jogról, vagy praxis jogról. Na most ez látszólag csak a házi orvosok problémája, a betegeknek, az ellátandó lakosságnak is ugyanúgy problémája. Annak idején azt hiszem, ez egy jó zsándékú kezdeményezési törvény volt, de valljuk be, és gondolom ön is belátja, hogy ez nem sikerült teljesen. Az elérendő célt végül is nem váltotta be teljesen. Én tudok olyan helyet, ahol az jól működött, és olyan helyet is nem egyet, ahol kevésbé. Tehát a kérdésem az akkor, hogy amennyiben önök kormányoznak, gondolkodtak-e már azon, hogy ezt a működtetési jogot megváltoztatják, hiszen Magyarországon, ahol jól tudom, már több száz betöltetlen háziorvosi állás van.
Valóban így áll a helyzet, sőt nem csak, hogy több száz betöltetlen háziorvosi állás van, hanem általában orvoshiány fenyeget Magyarországon. Napokban olvastam a Budapesti Orvostudományi Egyetem rektorának egy elemzését, aki azt mondta, hogy Magyarországon minden évben 1200 új orvosra lenne szükség, és mindösszesen 800-at képezünk. Ráadásul a 800 újonnan képzett orvosnak egy része, illetve a magyar orvosok egy része szívesen megy külföldre, és vállal külföldön munkát. Az is igaz, hogy nagyon gyakran a jobban képzettek hagynak itt bennünket. Ez összességében nem lehet a magyar embereknek az érdeke, hogy a Magyarországon képzett orvosok azok másik országban keressék a boldogulásukat. De ma, amikor beszélgettem az orvosokkal, illetve a doktorulakkal, és megkérdeztem, hogy mennyi a fizetésük, halkan, csendben és diszkréten, és ők ezt megmondták, ezzel most nem hozakodok elő, akkor azt kérdeztem, hogy a nemzetközi összehasonlításban mit jelent. És azt mondták, hogy például Csehországhoz képest, Csehországhoz, nem Németországról beszélünk, meg Angliáról, 7,5-szeres a különbség. 750%. Tehát jól látható, hogyha Magyarország továbbra is folytatja azt, amit eddig tesz, akkor el fogja veszíteni az orvosainak egy tekintélyes részét. De mit csinálunk most? Ugye mindannyian tudjuk, hogy az egészségügy ma csak azért működik, mert az ápolónők, meg az orvosok valami a szakmán kívülállók számára szinte megérthetetlenül erős elkötelezettséggel és hivatástudattal rendelkeznek. A magyar egészségügy ma azért működőképes, és azért működik, még mindig, egyáltalán azért van működőképes állapotban, mert ez a hivatástudat fönntartja. És azért a kormányzat, illetve a kormányzatok gyakran visszajönnek ezzel a helyzettel, azt mondják, kevesebb pénz is elég, nekik úgyis meg fogják csinálni. Ez nem megy így a végtelenségig. Tehát ezzel a hivatástudattal nem szabad visszaélni, meg kell emelni ezeket a fizetéseket, közelíteni kell az európai fizetésekhez, egyébként lemaradunk egy versenyben, és elveszítjük az orvosainkat. Ez általában a munkabérekre is igaz, mert talán lesz olyan kérdés, amikor erről is beszélhetek. Tehát én híve vagyok annak, hogy a háziorvosi díjazásnak a rendjét változtassuk meg, abban a formában, hogy ez vonzó legyen, és ne legyenek betöltetlen háziorvosi állásért. Ráadásul ez igazságtalan is, mert leginkább a kis települések szenvednek attól, hogy nincsenek házi orvosaik, és ez olyan igazságtalanságot eredményez, hogy életminőségbeli különbség jön létre, az szerint, hogy valaki városban, nagyvárosban, vagy inkább faluban éle. Tehát ezért indokolt mindaz, amiről nem beszélt. Remélem, Mikola miniszter úr képes lesz kidolgozni a szakmai koncepciókat, és remélem, hogy én meg leszek abban a helyzetben, hogy támogathassam őket. Mellettem a fiatalember nagyon hevesen bólogatott az én, sőt jelezte, hogy hozzá is kíván szólnék, tehát hogy a témával kapcsolatban. Pontosan ez így van, mint végzős orvostan hallgató, és mint leendő taktizálni kívánó orvos. Egyszerűen kilátástalannak látom a pályakezdő orvosok helyzetét, mert olyan megalázóan keveset keresnek, hogy abból becsületesen megélni nem lehet. Lakási felszállítóra gondolni sem merünk, valamint családalapításra, hogyha valakinek nincsen erős anyagi hátszere, akkor szintén nem lehet gondolni. A jelenleg végzős orvostanulgatóknak jó 5%-a gondol arra, hogy Magyarországon nem fog dolgozni, egyből külföldre megy, egyrészt pályához jó lesz, és ha ez a tendencia marad, az orvostársadalom nyilván öregszik, nem lesz utánpótlás, és jönnek az ukrán-román-kínai orvosok, akik már úgy, hogy ellátják a betegeinket. Kérdésem az lenne, hogy mit tenne a Fidesz a kormányra kerülne, hogy ezt a egyszerűen kilátástalan helyzetet valamilyen szinten oldja, mert aki praktizálni kíván Magyarországon is pályakezdő, az szinte luxusnak számít, mert ahhoz olyan anyagi háttér kell, illetve hogyha egy orvos a saját hivatásából becsületesen szeretne megélni, és nem luxus szinten, hogy lehetetlen. Köszönöm. Amikor ma ide jöttem önökhöz, akkor Intercity vonattal jöttünk, és a jegyellenőrrel is tudtam beszélgetni, akiről kiderült, hogy pályaelhagyó, mert egyébként egészségügyi végzettsége van. Onnan nyergelt át a szintén gondolom nagyon jövedelmező mávos állásra, tanasztalológus,
És azt mondta, hogy úgy látja, hogy mindig jobb perspektívák vannak előtte a magyar államvasutaknál, ami szintén megér egy misét, annak az állapota meg jövendőbeli kilátásai, mint hogyha egyébként marad a magyar egészségügyben. Ezt hallottam, ezt tanultam ma reggel. Most jövök. Csodák, meg csodapirulák nincsenek, de nem is szükségesek. A baj okát látjuk. Ennyi pénzért nem fognak az emberek Magyarországon maradni és orvosi végzettséggel dolgozni. Tehát a fizetéseket meg kell emelni. Ez nem lehetőség kérdése, annak a kérdése, hogy hagyjuk-e, hogy elveszítsük az orvosainkat, vagy sem. És ha nem akarjuk hagyni, akkor lépnünk kell. Na most azt nem véletlenül üdvözöltük, hogy talán az egészségügyi dolgozók demokratikus szakszervezete Csere Ágnes révén vetette fel azt a javaslatot, hogy amikor a repteret most eladták, ami önmagában egy másik egész délután betöltő horrorba hajló sci-fi történet, azt javasolta az Ágnes asszony, hogy az abból befolyó pénzeket, az ennek legalább egy tekintélyes részét helyezzük el egy egészségügyi alapba, és azt próbáljuk valahogy az egészségügy feljavítására fordítani. Ez azért egy érdekes javaslat, mert a magyar állam 1990 óta tudomásom szerint nem volt abban a helyzetben, hogy az asztalon egyszerre legyen 465 milliárd forintja. Most ez volt a helyzet. Tehát nem ígérvényként, meg hitel, meg konstrukció, hanem lényegében készpénzként 465 milliárd forint ott volt az asztalon. Szerintem indokolt ilyenkor az a fölvetés, hogy ezt a pénzt ne engedjük kézen közön itt ott, amott különböző csatornákon elfolyni, hanem egy nagy jövőépítő célra fordítsuk. Például az egészségügy reformjára. Ezt a javaslatot elvetették, azóta se tudjuk, hogy pontosan hol a pénz, vitatkozik, hogy most akkor adósságot csökkentettek belőle, vagy költségvetési hívókat tömtek be, ez mind a mai napi tisztázatlan. Egy dolgot tudunk, hogy ugyanott vagyunk, ahol korábban voltunk, csak most már hiányzik az egyetlen valaha megvolt repülőterünk. Annyival viszont szegényebbek vagyunk. No, tehát azt hiszem, hogy az egészségügy esetében ebben a nagyságrendben kell gondolkodni. És én nagyon remélem, hogyha nem is azonnal, mert az ország gazdasági állapota nem teszi lehetővé, hogy holnap reggeli megoldásokat ígérjük. Ha nem is azonnal, de 2-3 év elszánt kormányzati munkájában elő lehet állítani azokat a pénzügyi forrásokat, elsősorban a munkanélküliség csökkentésének segítségével, új munkahelyek létrehozásával, amelyek a magyar egészségügy számára is megoldást jelentenek. Nem tudom, hogy szabad-e még ilyen a lehetőséggel erről szólni néhány szót. Bizonyára hallottak arról, hogy azt javasoltuk, hogy nem javasoltuk, bejelentettük. Hogyha kapunk elegendő bizalmat önöktől, akkor július 1-től a munkát terhelő adót, amit TB járuléknak betéznek Magyarországon, az a mostani 29%-ról 19%-ra csökkentjük. Ugye ha az ember kiszámolja, ez egy 30%-os meghaladó csökkentés. Ilyen bonyolult a magyar költségvetés. 10% pontos csökkentés, az valójában azt jelenti, hogy egy harmadával csökkentjük a TB járulékot. Miért is gondoltuk, hogy ez helyes lenne? Magyarországon van 400 ezer embernek, akik regisztráltattak, nincs munkahelye, és van 300 ezer másik olyan ember, akinek nincs állandó munkahelye. Tehát hol van, hol nincs. Nincs állandó kenyérkereseti lehetősége. Ez 700 ezer ember. Ez két negye teljes lakosság. Ha Magyarországon ma 700 ezer embernek lenne munkahelye, ha 700 ezerrel több munkahely lenne Magyarországon, higgyék el nekem, Magyarország semmilyen gazdasági problémával nem küzdene. Ezért kell célunk kitűzni, hogy Magyarországon érjük el a teljes foglalkoztatást, és mondjuk ki, hogy egy gazdaság erejét nem az adja, hogy mi van odaírva, hogy GDP, meg mennyi a költségvetési hiány, meg ezek a hókusz-fókuszok. Egy gazdaság erejét azt mutatja meg legbiztosabban, hogy mennyi embernek tud munkát adni. És a magyar gazdaságot arra kell fejlesztenünk, hogy minél több embernek munkát tudja. Ez egyébként előfeltétele például az egészségügyi átalakításnak is, de előfeltétele a 14. havi nyugdíjnak is, amit szerintem helyes lenne bevezetni, és képesnek is érzem magunkat erre. A tapasztalatok is felbátorítanak bennünket. Amikor a polgári kormány hivatalban volt egy esztendő, amikor 6%-kal, tehát nem 10-zel, nem 10%-ponttal, hanem 6%-ponttal csökkentettük a TB járulék mértékét. Abban az évben, amikor ezt bevezettük, 117 ezer új munkahely jött létre, majd a következő évben még 37 ezer. Tehát jogosan, szakmailag megalapozottan véljük úgy, hogyha csökkentjük a munkát terhelő adókat, az tömegesen hoz létre újabb munkahelyeket, illetve hát legyünk őszinték magunkhoz, tömegesen hoz létre új munkahelyeket, illetve sarkalja a vállalkozókat arra, hogy jelentsék be egy részét legalább azoknak, akik ma feketén dolgoznak. De ez is bevétel a költségvetés szempontjából, tehát kívánatos lépés. Magyarországon a vállalkozások többsége kis és középvállalkozó, ha csak minden kis és középvállalkozó egyetlen emberrel többet alkalmazva, mint ma, már is 700 ezer új munkahely jönne létre Magyarországon. Csak egyel kellene többet alkalmazni. Nos, ha ez sikerül, egy költségvetési többletbevételt is eredményez. Én azt kaptam mondani, némileg megkökkentve a hallgatóságot, elnézést kérek előre önöktől azért, amit mondani fogok, de az emberek tanulnia kell az elődjeitől. Én például Horn Gyulától is tanultam. Én Horn Gyulától azt tanultam meg, hogy érdemes egy lépésben a radikális adócsökkentést végrehajtani, mert ő is ezt csinálta, igaz, egy másik adófajtánál. Ő egyszer megtette azt, hogy a társasági nyereségadó 36%-os kulcsát levitte 18%-ra. És mi volt az eredmény? A következő évben alacsonyabb adókulcsal nagyobb bevételre tett át a költségvetés, mint korábban a nagyobban. Én most már csak azt nem értem, hogy ha én tudok tanulni Horn Gyulától, akkor a mostani szocialista kormány miért nem tud. Mert akkor nem ellenezheti a hasznatásra. Azt akartam ezzel mondani önnek, hogy minden sikernek, így az egészségügy pozitív változásainak is előfeltétele az, hogy a magyar gazdaság karaktere megváltozzék, és sokkal több embernek tudjunk munkát adni. Ha ez sikerül, akkor szerintem jó kilátásaink vannak arra, hogy az egészségügyben is a szükséges változásokat létrehozzuk, és megtaláljuk hozzá a költségvetési pénzügyi forrásokat. Hinni kell benne. Nekem az a mostan, az a bajom a bennünket ért kritikákkal elsősorban, legyen szó 14. havi nyugdíjról, vagy TB-járulék csökkentésről, hogy azt látom, hogy az ellenfeleink, vagy a riválisaink egyfolytában arról beszélnek, hogy mit, miért nem lehet megcsinálni. Ez a legnagyobb baj. Ha összevetjük egyébként a korábbi, mondjuk így polgári négy kormányzati eszközöt a mostanival, akkor itt van a legnagyobb különbség. Ez egy lelki alkatbeli különbség. A magyar emberek egyik része mindig arra keresi a választ, az okát keresgéli, hogy hogyan, s mit, miért nem lehet megcsinálni. A másik fajtája a magyar embereknek pedig mindig azt keresi, hogy igaz, hogy vannak nehézségek, de hogyan lehetne mégis célba érni. A két kormányzást is ez választja el egymástól. Higgyék el nekem, akkor sem voltak jobbak a lehetőségek, amikor polgári kormány volt Magyarországon, mégiscsak fölépült a Nemzeti Színház, utájára emeltük a minimálbért, mégiscsak az utolsó, legkisebb falu, utolsó házának és az újjáépítése megtörtént Berekben, ahol elsodorta a várni ezeket a szerencsétlen embereket, megépítettük a hidat Esztergom és Párkány között, mégiscsak lett magyar igazolvány, meg lett Erdélyi Egyetem. Nem azért, mert sok pénz volt, hanem meg azt kerestük, hogy hogyan lehet mégis megvalósítani a céljainkat. Tehát ez sikerülhet, mi bízunk abban, hogy erre képesek vagyunk.
Mikrofon közben spontán odaért a Churchill.
Szerintem hallja.
Szia, Isten, én nyugdíjas vagyok. Én nem a nyugdíjat akarom kérdezni, lesz a 14. havi, mert ma már hallottam a hírekben, hogyha önökhez szavazok, akkor még 14. havi sem lesz. Hát ezt hallottam. Na, ami nekem szívfájdalmon, ugye, hogy városok, nagy valószínűleg kisfalok, nem tudom, hogy szóban. De nem beszélünk azokkal a rétegekről, akik szegények teljesen el vannak szigetelve az országban. Nincs posta, nincs iskola, óvodáról már nem is beszélek. Lassan már orvos sem lesz, gyógyszertáron meg főleg. Hogy mi az elképzelésük, hogy önök kerülnek kormányra, hogy hogy lehet ezt korrigálni, vagy egyáltalán orvosolni, hogy ne legyenek kirekesztve ezek az emberek is, ez a réteg.
Azt tudom, ön ezekre nem Pécsen.
De én pécsi vagyok, de most engem ezt foglalkoztat igazán.
Honnan származik?
Én a Viharsarosból származom, és ami a dühömet kiváltotta, ott az a földosztás, és Batonyán az, amikor a kis nénike hozta tányért, és azt mondta, hogy azért jött el, mert ingyen adták. Borzasztó.
Most beszéljünk akkor ezekről a kis településekről.
Egészségügyi vagyok különben.
Mi tetsz, hogy dolgozom?
Műtős asszisztens voltam 38 évig.
Most ha szentelünk egy-két gondolatot a kis településeknek, akkor azt tudom mondani önnek, hogy a legegyszerűbb a saját példámmal hozakodok elő. Ugye én egy 1800 lelkes kis településen nőttem föl, amely egyszer a 70-es évek derekán áldozatául esett annak, amit úgy hívtak, hogy körzetesítés, és aminek ma kísértetiesen hasonló lenyomatát látom a mostani kormány intézkedéseiben. Ugye egy kis településen, mint a milyen volt, a körzetesítés azt jelentette, hogy először megszűnt a felső tagozat. Aztán elvitték a postát, aztán az orvosi rendelőt, aztán összevonták a térteket, és végül felszámolták a futballcsapatot. És akkor az ember úgy érezte, hogy a kör bezárult, itt a világ vége. Legalábbis a magam korabeli siheter akkor ezt így képzelte. Ezért én emberileg tartom helytelennek azokat a lépéseket, amelyek civilizáció szempontból méltatlan körülmények közé kényszerítik a falun élő embereket. Ráadásul a világban mindennek az ellenkezője zajlik. Tehát ha ön elmegy Ausztriába, Németországba, vagy még Angliába is, és megvizsgálja, hogy hol jobb az életminőség, egy kis faluban, vagy egy nagyobb városban, azt fogja találni, hogy az emberek törekednek arra, hogy inkább vidékies településeken rendezkedjenek be, mert úgy érzik, hogy a falun valahogy az életminőség az jobb, ennek számos oka van, és azok a szolgáltatások, amelyek városban rendelkezésre állnak, ott is elérhetők. Ami Magyarországon történik, az ellenkezője annak, mint ami Európában zajlik. Tehát itt mi megszüntetjük a kis, ez a kormány megszüntette a kis postákat, ugye? Arra akarja kényszeríteni az iskolákat, hogy iskolabuszokkal hozzák vigyék a gyerekeket. Ezt ki kell mondani nagyon határozottan, hogy egy alsó tagozatos gyermeket nem lehet kilométerekre vinni, a családjától reggel egy órával korábban rávenni, hogy köszönjön el, és egy órával később hazahozni, mint ahogy egyébként a helyi iskola ezt meg tudná oldani. Ezért bátran mondjuk ki, hogy Magyarországnak vállal célja, hogy ne legyen olyan kis település Magyarországon, ahol legalább az alsó tagozatot helyben oktató pedagógusok nem szolgáltatják a gyermekek számára. Az orvosokról már az előbb beszéltünk. Mi nem azért jöttünk most össze, hogy a kormányról beszélgessünk. Természetesen még azt is szabad kérdezni, amit a kormánnyal kapcsolatban akarsz feltenni. Én csak azt akartam mondani önnek, hogy mégis azt kénytelen vagyok elmondani, hogy ez a vidéki embernek, meg a vidéki életnek megvan a maga természete, meg észjárása. És időnként azt látom, amikor hallgatom a parlamentbe a felszólaló miniszterelnököt, meg a minisztereket, hogy ezt az észjárást nem ismerik. Tehát egy másik világban élnének. Úgy beszélnek a posták felszámolására, mintha az egy gazdasági döntés lenne. Hát hallom, amikor a gazdasági miniszter úgy mutatkozik be, hogy olvasom az újságban, úgy mutatkozik be, hogy Bóka János vállalkozó vagyok, cégvezető vagyok, cégem neve Magyar Köztársaság. Ez jó viccnek tűnik, de nem vicc. Mert mikor a döntések születnek, akkor valójában úgy tűnik, mintha azt gondolnák sokan Magyarországon, hogy a kormányzat az üzlet. A kormányzás már pedig nem üzlet. A kormányzás több ennél, a kormányzás alapvetően gondoskodásról, emberségről, meg bizalomról szól. Az üzlet az egy másik világ.
Még egy kérdésem lenne, mert ez is nagyon felháborít, hogy hallottam a gyengéségbe, hát lehet látni különben szóval róla, a gyengéségbe és azon a keleti részen elindult az Amiba. És ez folyik. Hát most itt van a mi polgármesterünk, remélem Baranyában nem indul el, hogy mi a véleménye arról, hogy kihasználják ezeket az elszigetelt kis falukat, és ilyen szűrésvizsgálattal egyszerűen elindulnak, és akkor közben suttogják a fülükbe, hogy hova kell szavazni. Mi erről a véleménye?
Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, aki itt van, tudja, hogy miről beszélünk. De én sokan gólogatnak, ezért lehet, hogy tévedtem. Ugye arról van szó, hogy elindult egy ifjúsági szerveződés valahol a mostani kormányzó párt házatáján, fogalmazunk ilyen udvariasan, és olyan hírek érkeztek, engedje meg, hogy ismét csak így fogalmazzak, hogy egyes kis településeken ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokkal kecsegtetve lépnek föl, és agitálnak az idősek között azért, hogy ők a szocialistákra szavazzanak. Nos, ha megengedi most az ízlésbeli kérdésekről, meg az esztétikai kérdésekről
nem mondanék semmit, hogy ez politikai, szépészeti szempontból helyese vagy nem. Azonban az idősekhez szeretnék fordulni, ha megengedi. Biztosan sok az olyan ember, akit meg lehet téveszteni. Sok az olyan ember, aki nehéz és kilátástalan körülmények között él, és ezért utolsó szalmaszába is szívesen kapaszkodik. De a demokráciának megvan az a kockázata, hogy az fog történni, amit az emberek akarnak. Pontosan az fog történni, olyan jövőnk lesz, mint amilyet választunk magunknak, vagy amit elhiszünk, hogy majd a pártok számunkra meg fognak teremteni. Ezért nem húzhatják ki az idősek sem magukat a közös döntés felelőssége alól. Úgyhogy én csak arra kérem az időseket, hogy jöjjenek el választani. Jöjjenek el választani, fontoljanak meg minden lehetőséget, ha megközelítik őket ilyen mögöttes vagy hátsó politikai szándékkal, azt is viseljék jó lelkierővel. Ha adni akarnak nekik valamit, azt fogadják el. Ha ingyenes szűrővizsgálatot akarnak végrehajtani, annak nyugodtan vessék magukat alá, aztán menjenek el nyugodtan választani, és döntsenek úgy, hogy a lelkiismeretük diktálja. Ezt tartom szerencsésnek, és kérem is erre az időseket. Egyszer valahol a Don Quixote-ben olvastam azt, hogy ahol malakot osztogatnak, ott nagy zsákkal kell forgolódni. De ez nem ok arra, hogy ne úgy szavazzunk, ahogy jól az látszik.
Köszönjük szépen, és a hölgyek ugyan nagyon diszkréten jeleznek nekem, de mindenkit arra biztatok, hogy tényleg emeljük fel a kezüket, akik kérdeznének. A piros sapkában a hölgy nagyon régóta jelzett.
Vigandorné vagyok.
Egy picit, ha kérem meg, hogy közelebb
a mikrofon. Igen, Vigandorné vagyok, nyugdíjas, 72 éves, született pécsi lakos. És azt szeretném elmondani elnök úrnak, hogy a nyugdíjasok nyilvánvaló, hogy ez nem csak az én problémám, mások nyugdíjasok is így vannak, nagyon nehezen élünk a nyugdíjból. A gyógyszer árak azok az egekbe szöknek. El szeretnék mesélni önnek egy esetet, ami velem történt. Hozzá kell tennem azt, hogy férjemmel élünk együtt, a kettőnk nyugdíja 130 ezer forint. És hát ebből a havi gyógyszer az 15 ezer forint körülbelül. Minden hónapban latolgatjuk, hogy melyik gyógyszert kell hamarabb kiváltani, majd az később, stb. Stb. Novemberben volt egy súlyos betegségem, megfázás, fertőzéses akármi, és az orvosom kiírt nekem egy gyógyszert, egy hétszemes antibiotikumot. Elmentem a gyógyszertárba, látom, hogy a kis táblácskán 470-et néztem, adom oda az 500 forintomat, és mondja a gyógyszerész, hogy hölgyem, 4700 forint. Hát én majd leestem. Hát a hétszem gyógyszerét fizettem 4700 forintot. Most tessék elképzelni azt, hogy a 15000 forintos gyógyszer mellett, ha még egy ilyen, bejön. Hát ez még mondjuk egy kisebb eset. Súlyosabb eset az, ami a férjemmel történt most. El kell mondjam, ez a várakozás, hogy a betegeket milyen hosszú távra idézik és írják elő a műtétre. A férjem egy nagyon fájdalmas műtét elé nézett volna, protézist kell beültetni a csípőjébe, már alig tud menni, és márciusban kezdődött el ez a hercehúzza. Ki volt írva a műtét, de mentünk ilyen vizsgálat, olyan vizsgálat, mindent előkészítettünk, ki volt írva mára műtétre. Ezért nem is tudott eljönni erre a gyűlésre, és itt küldi üdvözletét önnek, jó egészséget kíván az elkövetkező megpróbáltatásokra.
Ki volt? Elnök urat is műtik, vagy mi ez?
Ki volt írva mára, ma műtik. Hát pénteken elment annak rendje, módja szerint minden papírokat beszerzett, hogy előkészítsék, illetve felvételt a kórházba. Nem publikus, hogy melyik kórházról van szó. És közölte vele az illetékes, ügyeletes orvosnő, hogy hát Andor bácsi nem lesz magának műtétje hétfőn, mert az orvos külföldön van. Na most tessék ezt elképzelni, hogy felkészült a család arra, hogy ma bevonul. Ez egy nem beszélve arról, hogy nagyon fájdalmas, nem tud lépcsőn lemenni.
Bocsánatok, hogy közben picit gyorsítsuk, jó, mert igen, nagyon sok kérdésünk van.
Rengeteg fájdalomcsillapítóval és stb. És még a nyugdíjhez mellett még dolgoznia is kell, hogy ugye ki tudjuk fizetni az egyebeket. És hát ezt mindent el kellett rendezni, és nem tudott bevonulni a kórházba ma. Hát úgy, hogy most február 6-ára van kiírva, hát merem remélni, hogy a február 6-ai az már egy olyan lesz. Ezt szerettem volna elmondani.
Köszönöm szépen, ha megengedik, miután az utóbbi egy egyedi eset, ahogy most nem tudok érdemi, vagy önnek segítséget nyújtó megjegyzést fűzni, ellenben a gyógyszerárakról szívesen mondanék valamit, amely talán reményt jelent az önök számára is. Nem tudják, vagy legalábbis sokan nem tudják Magyarországon, hogy a gyógyszer árakért a kormányzat felelősséggel tartozik. És hogy mit támogat, mennyiben támogat, az egy kormányzati döntéstől függ. Illetve milyen megállapodást köt a gyógyszerpiac szereplőivel, gyártókkal, forgalmazókkal. Hadd meséljek el én is egy történetet. A 2002-es esztendő első harmadában, még amikor Nikola István volt a miniszter, akkor főhatalmazást kapott a kormánytól arra, hogy egy szigorú tárgyalás sorozatot folytasson le gyógyszerkereskedőkkel és gyártókkal, és köszön egy hosszabb távú, 3 éves, ez Magyarországon már hosszabb távnak minősül sajnos, megállapodást. És kemény küzdelem árán létre is jött ez a megállapodás, amely kimondta, hogy 3 éven keresztül 4%-nál jobban Magyarországon nem nőhetnek a gyógyszerárak, és bejöhet körülbelül 5-600 új termék is a magyar piacra. Megtörtént a kormányváltás, az akkori egészségügyi miniszter pedig bejelentette, hogy a 4%-os áremelkedés az elviselhetetlenül sok, fölrúgják a megállapodást, és új tárgyalásokat kezdeményeznek, mert a 4%-nál alacsonyabb áremelkedést tud csak elfogadni a jóléti rendszerváltás kormánya, akkor még így hívták a mai kormányt. Készülök ide önökhöz, nézem az adatokat, és azt látom, hogy az elmúlt 3,5 esztendőben Magyarországon a gyógyszerek ára 30%-kal nőtt átlagosan. Akárhogy is osztok-szorzok, ez több, mint az éves 4%-os emelés. Én még jól emlékszem arra, amikor az előző választáskor miniszterelnök jelölti vita volt, és ott ültem Megyesi Péter mellett, aki azt mondta, hogy a szentül megígéri, hogy semmit, ami jó volt a polgári kormány ideje alatt, azt nem fog megváltoztatni. Semmit. Nem változtatja meg a Széchenyi tervet, nem változtatja meg a gyermekek után járó adókedvezményt, nem változtatja meg a gyógyszerárak mérséklésére tett kormányzati lépéseket, nem változtat azon a gyakorlaton, hogy a gázára és a villamosenergiára csak az inflációval azonos mértékben emelkedhet, és így tovább. Hortulától tanultam azt is, 4 évvel ezt megelőző miniszterelnöki vitában mondta ő azt, találónak éreztem, meg is jegyeztem, hogy ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani. Hogyha a kormányváltás után 2002-ben csak egyetlen ígéretüket betartották volna, vagyis hogy ami jó volt a polgári kormány idején, azt nem változtatják meg, akkor ma nem itt tartana Magyarország gazdasága, és ő nem kerülne olyan helyzetbe, mint amilyenbe került a gyógyszer kiváltásokat. Miután eltiltottak itt mindenfajta a szakértők attól, hogy részlesebben is beszéljek arról, hogy mi milyen gyógyszerekre szeretnék kiterjeszteni az ingyenes hozzáférés lehetőségét, mint mondtam, így is túl sokat kapok az ellenfelektől. Most nem mondom el, de egy másik alkalommal majd közölni szeretném önökkel azt, hogy van néhány olyan betegségcsoport az időseknél, és van néhány olyan betegségcsoport a 3 évnél fiatalabb a gyermekeknél, ahogy indokoltnak és lehetségesnek látjuk, nem azonnal, hanem másfél év elteltével, hogy a megfelelő készítményeket, azokat térítésmentesen kaphassák meg az idősek és a fiatalok. Erre van lehetőség, ennek a részleteit majd egy egészségügyi konferencia keretében Mikola miniszter úr be is fogja jelenteni. Összességében tehát azt szeretném mondani önöknek, hogy a gyógyszeráraknak a története az illeszkedik a gázárak történetéhez, a villamosenergiák történetéhez, az autópálya matricák árának történetéhez, és még hasonló villamosenergiák történetéhez. Ha megengedi, Júlia, hogy ezt a néhány ügyet, illetve ezek közös nevezőjét megfogalmazzam, akkor úgy fogalmazhatok, hogy mi magyarok luxus profitot fizetünk. Velünk fizettetnek meg olyan hasznot, olyan profitot, amiért nem nyújtanak nekünk szolgáltatást. Egyébként nem fordulhatna elő, hogy miközben a magyar emberek harmadát meg negyedit keresik annak, mint egy osztrák, mégis többet fizetünk mondjuk a villamosenergiáért. Nem fordulhatna elő, hogy többet fizetünk az autópálya matricáért. Ha nem így lenne, nem fordulhatna elő, hogy amikor elmegyünk Ausztriába egy boltba, azt tapasztaljuk, hogy idehaza sokkal drágábban jutunk hozzá ugyanazokhoz a termékekhez. Hogy lehetséges, hogy harmadát, negyedét keressük, mégis többet fizetünk itt? Úgy fordulhat elő, hogy többet fizettetnek velünk. És mi pedig fizetünk, kedves barátaim, mi pedig fizetünk, engedjük, hogy mindezt véghez vigyék velünk, és az állam ott, ahol módja lenne arra, hogy megvédje az embereket, és megvédje az embereket a luxus profit kapzsi törekvéseivel szemben, az állam széttárja a kezét, és nem látja el a kötelességét. Ahogy Kozsma Imre mondta egy alkalommal, az állam elhagyta a szolgálati őrhelyét. Ezért nem a polgárok oldalán áll, hanem átsodródott a nagy tőke oldalán. Márpedig természetesen szükségünk van nagy tőkére, meg befektetőkre is. De tudnunk kell, hogy ők az erősek. A demokráciának éppen az a lényege, hogy a gyengék kezébe ad egy eszközt, hogy megvédhessék magukat az erősekkel szembe. Hogy ne legyenek kiszolgáltatottak. Hogy legyen egy hely, ez a parlament, ahol a nép, az mi képviselőink ülnek, akik megvédik a választópolgárokat. Azokkal szemben, akik náluk sokkal erősebbek, több pénzzel rendelkeznek, és az üzlet logikáját követve minél nagyobb haszonhoz akarnak jutni. Ezért nekünk világosan ki kell mondanunk. Azon, hogy a polgári oldalnak ebben az időben világosan kell fogalmaznia. És azt kell mondani, mi a piacgazdaság hívei vagyunk. Mi a magántulajdon hívei vagyunk. Mi tudjuk, hogy a piacgazdaság az a haszon elve alapján működik. És mi a tisztességes hasznot elismerjük. Sőt, helyesnek tartjuk és támogatjuk. De nem járulunk hozzá, hogy akár csak egyetlen forinttal is többet fizettessenek velünk, mint amennyit egyébként a tisztességes haszon szempontja megenged. Nem vagyunk hajlandóak többé Magyarországon luxus profitot fizetni, ez a legfontosabb tétje az előttünk álló választások. Ez érvényes a gázra, a villanyra, a gyógyszerre, a kötelező felelősségbiztosításra, a gépkocsin, az autópályamatricára és még jó néhány területre, ahol a kormánynak befolyása van, és ahol pedig nincs befolyása. Ott pedig olyan szabályokat kell alkotni, hogy, ahogy Pesten mondják, ne vehessenek le bennünket minden nap. Meg kell alkotni a tisztességes kereskedelemről szóló törvényeket is, mert ha nem tesszük, a saját termelőinket, kis és középvállalkozóinkat, elsősorban egyébként a mezőgazdasági termelőinket halálra fogjuk ítélni. Hát milyen gazdaság az, kedves Pécsi, ahol előfordulhat az, hogy beszerzési ár alatt adjanak el élelmiszeripari termékeket, csak azért, hogy tönkretegyék a magyar gazdákat, és ha már itthon nincs saját termelés, majd fölemelhessék az árakat. Mert nem a gazdák járnak rosszul, ők csak először járnak rosszul. Aztán mindannyian rosszul fogunk járni, mert ha majd nem lesz magyar termelés, ami megfékezze az árakat, akkor majd az égbe fogják lökni az élelmiszeripari termékek árát is. Saját magyar mezőgazdaság nélkül nem vagyunk biztonságban. Tisztességes kereskedelem, tisztességes verseny, tisztességes profit. Ez az, amire épülhet egy gazdaság, minden más idegenettől. Az, hogy elküldtük mindezt 15 évig, azzal magyarázható, hogy részben nem voltunk elég tapasztaltak, részben be akartunk lépni az Európai Unióba, és úgy éreztük, hogy bizonyos dolgokat nem tehetünk meg, búzsba kötve kellett táncolni, részben pedig nem tanultuk ki, nem ismertük ki azokat az eszközöket, amelyek a nyugatiak is használnak a saját maguk védelme érdekében. Hát föl kell tennünk a kérdést, hogy miért megyünk mi bele abba, hogy Magyarországon például egy állami tulajdonban lévő cég luxus profitot szedjen a villamos energia árán, hogy aztán otthon a saját polgárainak olcsóban adhassa az energiát. Hát biztos, hogy nekünk kell fizetni a Sanzelizé vízkivilágítását, tisztelt Szörnyen és Uraim. Biztosan nem. Nos. Tehát itt az ideje, hogy világossá tegyük, hogy a demokrácia, a parlament és a kormány arra való, hogy az emberek oldalán álljon, és megvédje a piacgazdaság körülményei közepette az emberek érdekét a nálunk erősebbekkel szemben, úgy, hogy a nálunk erősebbek kedvét meg ne vegye el attól, hogy részt vegyenek a magyar gazdaság működtetésében. Ez az a vékony ösvény, ahol a mindenkori kormánynak haladnia kell. Ehhez nem kell nagyon okosnak lenni, csak elszállnak. Ha az ember elszabadul látják, akkor két kapszulától idáig vezeti a gondolata.
Igen, úgyhogy én most azt javaslom, hogy térjünk már vissza egy kicsit az egészségügyhöz, mert az egészséges élet és életmód valahogy egy kicsit kimaradt. Én ma hallottam egy olyan felmérést vagy statisztikai adatot, miszerint 30 évvel ezelőtt a halálozási statisztikát tekintve Finnországgal álltunk egy szinten. Azóta a finnek az utolsó előtti helyen állnak, mi meg felküzdöttük magunkat az élbolyba. Ez is azt mutatja, hogy a megelőzésnek rendkívül fontos szerepe van. Van-e ilyen elképzelése a leendő kabinetnek, illetve lát-e valamilyen összefüggést a népegészségügyi programok sikertelensége és a túlsűrű posztváltás az egészségügyi miniszteri poszton között?
Nos, hát engedjék meg, hogy szembesítsen magunkat néhány ténnyel. Amikor az egészség ügyről beszélünk, akkor a saját ügyünkről, a saját egészségi állapotunkról beszélünk. Kicsit nézzünk bele abba a tükörbe, amely megmutatja nekünk Magyarország egészségi, a magyar emberek egészségi állapotát. Csak néhány tényt fogok a teljesség igénye nélkül megemlíteni. Magyarországon évente 2.800.000 ember szorul kórházi kezelésre. Évente 78.000, vagyis egy tatabánya lakosságát meghaladó számú ember betegszik meg rákban. 78.000. A daganatos megbetegedések okozta halálozásban Magyarország a legrosszabb helyen van a nemzetközi statisztikákban. Ezek a betegségek összefüggének azzal is, hogy a dohányzók rangsorában, amely 34%-os arány Magyarországon, az OECD, tehát a legfejlettebb országokat figyelembe véve a második helyen vagyunk, és alkoholfogyasztásban pedig úgy tűnik, hogy inkább az első hely a miénk, és nem a második. A halálokok között az öngyilkosság kétszer gyakoribb Magyarországon, mint a fejlettebb országok, vagy az Európai Uniós országok átlaga. Vita van az alkohol betegségben, vagy alkoholfüggőség betegségében szenvedők számáról, a becslések 700 és 950 ezer között. 700 ezer és 950 ezer között mozognak. Rossz ízű vicc, de néha szoktam hallani, hogy attól függ persze, hova húzzuk a határt. Egyesek szerint, ha valaki többet fogyaszt alkoholban, mint a kezelő orvosa, akkor számít ilyen betegségben szenvedőnek. Ha sajnos ez nem túl vicces, de sajnos egy fontos információ, 700 és 950 ezer. Kábítószer fogyasztásban 14 ezer regisztrált beteget ismerünk. Az orvosok szakmai becslése szerint körülbelül a 10-szerese ennek a valóságos szám. Nos, ha az ember számba veszi, mondjuk a külföldi példákat figyelembe véve, hogy mi az, ami segít a betegséggel szemben, ha azt vizsgáljuk, hogy mások miért betegszenek meg ritkábban, mint mi, akkor érdekes összefüggésekre lehet az ember, ha az ezekkel foglalkozó szakirodalmat olvassa. Először is megállapítás nyert ezekben a tanulmányokban, nemzetközi összehasonlításokban, hogy először is akinek nincs munkája, az könnyebben érik utol a súlyos betegséget, mint azt, akinek van munkája. Azt is megállapították, és ma már széles körben elismert tény, hogy a közösségben élő emberek egészségesebbek, mint a magányosak. Az is tény, hogy a nagyobb tudással és nagyobb képzettséggel rendelkező emberek egészségesebbek, mint a kisebb képzettséggel és tudással rendelkező. Szintén egészségügyi tényező a saját otthon. Azoknak az embereknek a körében, akik rendelkeznek saját otthonnal, a betegségek száma kisebb. Nos, ha mindehez még azt is hozzáveszünk, hogy ezek a tényezők befolyásolják az várható élettartam hosszát, akkor pedig végképp érdekes gazdasági összefüggésekre bukkanunk. Kiszámolták a gazdasági szakértők, hogy lehetséges volna az, hogy Magyarországon a várható élettartam az elérje az Európai Uniós átlagot. Ma ettől messze elmaradunk, a férfiak olyan 68 év, a hölgyeké pedig 77-78 év. Ha a férfiak nem mennének el, a férfiak közül olyan sokan nem mennének el olyan korán, magam korabeli férfiakról beszélek, valahol a 40 és az 55 éves kor között, mert itt szintén Magyarország európai élenjáró a fiatal emberek elhalálozását tekintve, ha ez nem történne meg, akkor a magyar gazdaság teljesítménye jelentős mértékben emelkedne. Így fogalmaz az erről szóló tanulmány. Ha 5 évvel emelkedne aktív éveink hossza, az a csökkenő gyógyítási költségek és a kisebb munkanélküliségi ráfordítások következtében negyedével emelné a magyar gazdaság teljesítményét. Ha tehát elérnénk az osztrák polgárok várható életkorát, az 5 év teljes magyar gazdasági növekedésének a többletével érne föl. Tehát akik azt szokták mondani, hogy az egészségügy az valójában csak kiadás, az visz a gazdaságból, azok nem látják ezeket az összefüggéseket. A beteg ember pénzbe kerül. A munkanélküli ember pénzbe kerül. Egy munkanélküli ellátására egy évben 750 ezer forint fordult a költségvetés. A beteg emberek gyógyításának a költségeit nem is említem. Tehát ha egészségesebbek vagyunk, ha munkánk van, ha közösségben élünk, ebbe egyébként a nemzet is beletartozik, az erős nemzettudattal rendelkező népek kevésbé betegszenek meg, mint a magunk fajta foszlányosabb nemzettudattal rendelkező népek. Nos, ha ezt mind figyelembe vesszük, akkor jól látható, hogy az egészségünk érdekében már akkor is sokat tehetnénk, ha az egészségügyhöz még hozzá sem szóltunk, csak megváltoztatnánk az életvitelünket, a munkalehetőségeket, és mindazt, amiről az előbb már beszéltem. Nos, akkor arról még nem is beszéltem, mert nem fogom most megtalálni az ide vonatkozó adatokat, hogy ráadásul a roma közösség esetében azok az egészségügyi adatok, amiket az előbb elmondtam, még sokkal-sokkal rosszabbak. És utána egy növekvő népességről van szó, ennek a súlya az egész magyar népességen belül is egyre jelentősebb. Nos, összességében tehát azt szerettem volna mondani önöknek, hogy az egészségünk kérdése nem csupán az egészségügy kérdése, hanem annak is függvénye, hogy hogyan rendezzük be a világunkat. És a magyaroknak szerintem van mit tanulnunk, nekünk magyaroknak van mit tanulnunk a szomszédos, elsősorban nyugati népek tapasztalatából, ha javítani akarjuk a gazdasági teljesítő képességünket. Mi volt a második kérdése, Júlia, bocsánat?
Hogy túl sűrűn váltották az egészségügyi minisztereket, ezért a népegészségügyi programok eredménytelenek, sikertelenek voltak. Lát-e e között összefüggést? És van-e olyan megelőző program, mint mondjuk volt a karéliai a finneknél?
Most valóban a finnek programjának az volt a lényege, hogy mindenfajta életmódot érintő javaslatokat is beleértve, amit a kormány vállalt és kormányzati felelősségbe utalt. Ennek a segítségével a finnek a legegészségesebb európai népek közé emelkedtek a korábbi sereghajtóhoz közeli helyzetükből. Most van ilyen népegészségügyi programunk. Kétségkívül engem is terhel azért felelősség, hogy az esélyt nyújtó népegészségügyi programot csak Nikola István miniszter úr hivatalba lépésével tudtuk kormányzati szintre emelni, de ez a program elkészült. Az első kezdő lépéseket meg is tettük. A kormányváltás megakadályozott bennünket abban, hogy végigvigyük, de a program megvan. Nikola István vezetésével működő szakértői csoport aktualizálta, bevethető állapotban van. Képesek vagyunk tehát arra, hogy egy átfogó, egyébként egy választási ciklust meghaladó hosszúságú népegészségügyi programot indítsunk el.
Javaslom a több ciklusra való berendezkedést, egyrészt. Másrészt, hogy adjuk át ismét a szót a közönségünknek, hiszen az imént, amikor Júlia javasolta, hogy térjünk vissza az egészségügyhöz, csak itt a narancsárga körön belül több kéz lendült a magasba, és szerintem akadnak még, akik kérdeznének, úgyhogy tessék narancsolni.